Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, Péli Nagy Kata vagyok, a ma reggeli Monitor szerkesztője, és a legérdekesebb interjúkat ajánlom most Önöknek. Nem az autó márka kereskedőkön múlik a beszállítói határidő, sem pedig a szerződési feltételek tartalma. Így reagált a Gépjármű Márka Kereskedők Országos Szövetségének elnöke arra, hogy a nemzetgazdasági miniszter rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálatot rendelt el az új autókat értékesítő kereskedéseknél, a túl hosszú szállítási idők és a tisztességtelennek tartott szerződési feltételek miatt. Az érdekvédelmi szervezet vezetője, Gablini Gábor szerint az ügyfelekre egyoldalú terhet áthárító szerződések még a Covid időszakban, valamint az ukrajnai háború kitörését követően voltak jellemzőek. Azóta több ponton változtak a feltételek. A forint árfolyam kockázatát viszont sajnos csak részben lehet kezelni. Lakatos László interjúja következik.
Rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálatot rendelt el az autókereskedéseknél a nemzetgazdasági miniszter, és hát itt több mindenre hivatkozik, például arra, hogy egy év vagy még akár tovább is tarthat, amíg egy autót átadnak, és ilyenkor ugye gyakran az érték is változik, tehát hogy pluszköltséget okoznak ezzel a vevőknek. Még mindig nem működnek az ellátási ráncok, ezért van szükség sokszor egy év várakozási időre?
Én szeretném azért rögtön az elején leszögezni, hogy az autókereskedelem, az autóipar, az nem a sütőipari termékek piaca, ahol minden este vagy éjjel megsütik a következő napra a süteményeket annak megfelelően, hogy várható mekkora az igény. Ugye az autóipar a világon az egyik legkomplexebb iparág, hihetetlen sok szereplő van ebbe az alapanyagoktól kezdve, egészen a végterméknek az összeállítása, igen, mi a szalagoknál van. Tehát az, hogy az autóiparnál a szállítási határidők azok nem azonnaliak, nem soron kívüliek, vagy akár hosszú ideig is eltartanak, ez nem most alakult ki, hanem ez évtizedek óta így működik, sőt, talán mondhatom azt, hogy az elmúlt évszázadban is gyakran előfordult az, hogy a egyes modelleknél, egyes típusoknál egy szállítási határidő 1-3 hónap, 6 hónap, 12 hónap vagy 2 év. De hát ezt a vásárló alapvetően tudja, amikor a kondíciókat megköti.
Most arról szólnak egymás után a hírek, hogy hatalmas autókészletek állnak mindenhol. Ilyenkor miért van szükség ennyi várakozásra?
Hát a hatalmas autókészletek állnak, ez egy ilyen generális, általános megfogalmazás, ami ebben a formában csak részben igaz. Vannak olyan modellek, elsősorban most az elektromos autók területén, ez nem vitás, néhány gyártónál, európai gyártónál, de amerikai vagy ázsiai gyártónál is előfordul, hogy beszakadt a kereslet, innentől kezdve a gyártóknak a szalagjai leállni nem tudnak, lassítani tudnak, vagy egy idő után, ha azt látják, hogy végképp nem tudnak vevőket találni, akkor állítanak le, tehát a lassítás ez okozhatja, hogy igenis felgyülemlenek a készletek. Ezekről a készletekről az autógyártók természetesen a különféle piacokra, a különféle piacokon jelentkező igényeknek megfelelően próbálnak allokálni termékeket ottani raktárkészletre. Ezt vagy a gyár saját maga, vagy pedig az importőrén keresztül teszi meg. Nagyon fontosnak tartom itt hangsúlyozni, hogy az, hogy hol mekkora készlet van, hol mennyi a szállítási határidő, ezt nem a márka kereskedő határozza meg, hiszen ő van a sor végén, hanem mindig a gyártó vagy az importőr.
Na most Nagy Márton miniszter tulajdonképpen ezt az egész akciót fogyasztóvédelmi szempontok miatt indítja, és ugye arra hivatkozik, hogy nem elég, hogy késve kapják meg az autót a megrendelők, de menet közben az ár is változik, és sokszor több százezer vagy akár milliós tételben is extra terhet róhat a vevőre, úgy, hogy akár érdekmúlás is bekövetkezhet, hiszen ha ennyit kell várni egy autóra, lehet, hogy már nincs rá szüksége, vagy megváltozott az anyagi helyzete, és még sincs módja elállni. Ezekkel a szerződési feltételekkel mi a helyzet?
Én azt gondolom, hogy itt egy korábbi esemény sorra reagál. Egyébként helyesen úgy gondolom a minisztérium. Elsősorban a Covid hatása volt az, hogy megszakadtak a beszállítói láncok. Aztán jött az ukrajnai háború, ami ezt a folyamatot tovább erősítette, és itt meg kell még valamiről emlékezni, mégpedig, hogy Magyarországon nem is emlékszem utoljára, mikor látott extrém infláció, extrém drágulás következett be, és ez azért is történt, mert a forint árfolyama egyik pillanatról a másikra 370-ről 420 forint köré ment el. Tehát ezek olyan előre nem tervezhető, előre át nem látható folyamatok voltak, amelyek tulajdonképpen minden egyes területen, és így az autóiparnál, autókereskedelemnél is totálisan felborították a korábbi gyakorlatokat. Hát ugye azt józanul elmondhatjuk, hogy teljesen irreális lenne, hogyha most ma Magyarországon egy márka kereskedés vagy egy importőr 420-440 forintra árazná a termékeit, és akkor ebből próbálna valamilyen úton, módon, akciókkal egy más üzenetet megfogalmazni. Ez rombolja a kereskedelmet, éppen ezért a gyártók is, az importőrök is igyekeznek természetesen egy volatilitást beütemezni, beépíteni biztonsági zónaként, de a 2022-t követő extrém árrobbanást nem lehetett egyrészt előrelátni, kettő pedig nem lehetett beütemezni, betervezni. Ez a korábbi szerződési feltételeket alapvetően változtatta meg, hiszen egyik pillanatról a másikra a márka importőr és a márka kereskedő is egy olyan helyzetbe került, amikor olyan extrém árfolyam veszteséget kellett volna elviselni, ami egyébként tarthatatlan, azonnali csődökhöz vezetett volna az egész iparágban, megszakadhattak volna gyakorlatilag Magyarországon a beszállítói láncoknak a végső pontjai. Tehát erre akkor nem volt egységes válasz, hiszen az elmúlt évtizedekben Magyarországon erre nem volt példa. Ezt követően már akkor egyébként az akkori gazdasági minisztérium, a versenyhivatal ebben az ügyben vizsgálatokat folytatott, és azt megmutatta, hogy egy, igen, voltak nem megfelelő szerződési kondíciók, amelyek nem megfelelően védték a vezőket. Kettő, voltak olyan szerződéses konstrukciók, amelyek nem megfelelően védték a magyar márkakereskedőket. Ezeknek a gyakorlatoknak a megváltoztatása az elmúlt egy-másfél év során megtörtént. A jogi feltételek változtak, ami azt is jelenti természetesen, hogy egyoldalúan semmiképpen nem lehet a végső vevőre hárítani ezeket a folyamatokat. De egy valamit azért tisztázzunk. Amikor egy gyártási láncban probléma van, egy szállítási láncban probléma van, akkor igen, előfordulhat az, hogy a járműveket akár fél éves, háromnegyed éves időtartammal később szállítják le, és ebben benne van, főleg Magyarországon, a forint bizonytalanságnak kitéve egy árváltozás. Erre vannak klauzulák, ezek a klauzulák alapvetően arról szólnak, hogy van egy tervezhető vagy egy akceptálható mozgástér, viszont ha e fölé megy az árváltozás, akkor az egyértelműen és egyoldalúan nem terhelhető át a végső vásárlóra, a fogyasztóra.
De mondjuk erre vannak különböző ilyen pénzügyi technikák is, amivel be tudja magát védeni a kereskedés, vagy akár az importőr.
Az importőr inkább a kereskedés az sajnos egy olyan helyzetben van, hogy bár a magyarországi bankok és finanszírozók megpróbáltak, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy sok esetben tudtak is valamilyen támaszt, segítséget nyújtani a kereskedéseknek, hogy ezek a negatív hatások azonnali pusztító eredmény ne okozzanak, de hát ők sem voltak képesek arra, hogy ezt egy az egyben kivédjék, vagy magukra vállalják. Tehát itt az ellátási láncban lévő szereplők így is erőn felül próbálták a vevőket, meg a szállítási láncot védeni a hatásoktól, de hangsúlyozom, hogy ez a 2022-23-as esztendőre volt igaz, ez nem tudott maradéktalanul megvalósulni. És a későbbiekben is, Isten ne adja, ha netán egy váratlan helyzet miatt összeomlik az árfolyam, azok a helyzetek az nem látható előre, nem tervezhető, innentől kezdve viszmájon helyzetnek minősülhetnek.
Akkor ezek szerint a szerződési feltételekkel kapcsolatos aggályok azok megoldottak? Tehát most arra ezt úgy tudja mondani, hogy általában a márkakereskedések most már olyan szerződéseket tolnak az ügyfelek elé, amelyek vállalhatóak, és mondjuk úgy, hogy a versenyhivatal által is akceptálhatóak?
Itt megint szeretném azt elmondani, hogy a vállalási feltételek, a vállalási szerződések alapvetően nem a márkakereskedő kompetenciái, hiszen a gyártók, az importőrök megadják azt, hogy milyen feltételek mellett kell szerződést kötni a vásárlóval. De az elmúlt időszakban az importőrök és a gyártók is, ahol az ő hatáskörükben volt ez, tehát ahol a gyártó maga képviseli a márkát, igenis jelentős változások álltak be ezen a területen.
Egyébként a vevőknek mit tud javasolni, mit tehetnek azért, hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe? Tehát akkor ne válogassanak, vagy ne állítsanak össze saját ízlésnek megfelelő autókat, hanem ami van készleten, azt vigyék, így aztán ki lehet védeni a különböző hosszú távú problémákat, vagy milyen megoldást lehet javasolni a vevőknek?
Alapvetően azt kell mondanom, hogy ha normális piaci kondíciók vannak, akkor a vevőknek igenis ott van a lehetőség arra, hogy egyedi igényeiknek megfelelő járművet választanak, amire várni kell. És hogyha ebben benne van egy tólig határ, ami akceptálható vevő számára is, akkor én azt gondolom, hogy itt nincs baj. Továbbra sem látom azt a megoldást, ami egy extrém árfolyam vesztés esetén jelentkezik. Tehát, ha mindig úgy éljük az életünket, hogy bármikor a fejünkre esett egy tégla, akkor nem megyünk ki az utcára. Hát így nem lehet élni senkinek, semmelyik szeretőnek. Sajnos Magyarországon azért, mert nálunk nem euró van egy stabil árfolyammal, ahol ugye láthattuk, hogy a válságos időszakban is ritka volt az, hogy kétszemjegyű lett volna az infláció és az árrobbanás. Magyarországon sajnos ennek a többszöröse volt. Tehát innentől kezdve egy nagyobb hitegység van. Ezt sajnos nekünk, magyaroknak alapvetően be kell építeni a mindennapi gondolkodásunkba, hiszen ez nem csak az autókereskedelemre, az autóiparra igaz. Ugye ne felejtsük el, hogy az élelmiszernél is árrobbanás történt sok esetben. Elsősorban az import termékeknél, de sajnos azt is láttuk, hogy ez nem csak az import termékekre volt igaz, de millió egyéb termékre igaz volt, hiszen az árfolyam, ugye amikor import elemet tartalmaz maga a termék, vagy maga a komplet import, akkor ezt nem lehet kezelni másképpen, csak azt, hogy ha tetszik, hanem az árakban meg kell jeleníteni. Úgyhogy ebben szerintem közös felelősség van mind a magyar kormány, mind pedig a magyar gazdaság szereplői és a magyar állampolgárok között is.
Egyébként az, hogy most a hírek szerint nem annyira pörög az új autó kereskedelem, ez adhat arra reményt, hogy akinek éppen van pénze és tud autót vásárolni, az rövidebb határidővel juthat a vágyott modellhez, vagy bizonyos felszereltségek esetén ez továbbra sem vállalható, hogy 2-3 hónapon belül megjön egy különleges felszereltségű jármű.
A különleges felszereltségű jármű ezután sem fog megjönni 2-3 hónap alatt, de ma a szállítási határidő drámaian pozitív irányba mozdultak el, és hogyha a vevőkben van némi kis kompromisszum, a nyitottság, akkor én azt gondolom, hogy ma ezek a problémák nem jellemzik az új autókereskedelmet.
A legszívesebben mindenki elkerülne egy újabb háborút a Közel-Keleten, és az sem biztos, hogy egy nyílt konfliktusban az iszlám országok Iránt támogatnák Izraellel szemben. A Matthias Corvinus kollégium elemzője szerint a Kelet másik nagy kihívását Afganisztán jelenti, ahol az ópium termelés betiltása miatt a korábbiakhoz képest is romokban van a gazdaság. Közben lehet, hogy a Vatikán mintájára a muszlimok is létrehoznak egy világszerte elismert vallási központot önálló államként. Mindenről és mindennek a részleteiről Kovács Blankával beszélgetett Németh László.
Irán rakétákkal támadta Izraelt. Milyen visszhangja van ennek az iszlám országok körében?
Globálisan ugyanazt a trendet látjuk. Mindenki óvatos, és mindenki vár. Ugye még nem lehet tudni, hogy Izrael pontosan milyen választékos fog eszközölni a támadásra. Az látszik, hogy a korábbi szövetségek azok várhatóan továbbra is kitartanak. Ugye az áprilisi támadást követően Szaúd-Arábia is segítséget nyújtott Izrael számára. Tehát kérdés, hogy az egyes közel-keleti országok a helyzet további eszkalációja kapcsán melyik oldalon és milyen magatartást tanúsítanak majd. De tekintettel arra, hogy a térségben senkinek nem érdekel egy komolyabb eszkaláció, így várhatóan mindenki inkább a helyzet rendezését igyekszik támogatni, és szükség esetén több ország Izrael védelmére fog várhatóan kelni. Ugye a támadás kapcsán ugye nagyjából 180 rakétát lőttek ki Irán területéről Izraelre, amelynek egy részét már a Jordán légvédelem is megsemmisített, illetve ugye Szíria felett is lőttek rakétákat.
Szaúd-Arábia a térség egyik erős állama, és Irán pedig a másik. Köztük milyen ellentétek vannak?
Hát hosszú évtizedekre nyúlik vissza a két ország ellenséges viszonya. Ennek több politikai, vallási és gazdasági oka van, viszont nagyon fontos kiemelni, hogy az elmúlt években közvetlen összecsapás a két ország között nem történt. Arra láttunk példákat, hogy olajinfrastruktúrát értek támadások ez egy ország részéről, de közvetett összecsapás a két ország között nem történt. És ebben az esetben is várható, hogy a két ország közötti kapcsolat háborús helyzet felé való elmozdulása senkinek sem érdeke, Szaúd-Arábiának sem. Egy további közel-keleti eszkaláció esetén várhatóan Szaúd-Arábia is fogja támogatni a védekezésben.
Elképzelhető, hogy Iránban megrendül a regnáló hatalom, hogyha lesz izraeli ellencsapás?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye itt az elmúlt években több komoly tüntetés hullám is volt Iránban, jellemzően ugye a gazdasági okokra visszavezethetően, ugye a szankciók által terhelt Irán kapcsán. Várható, hogy további szankciós intézkedéseket vezet be a nemzetközi közösség Iránnal szemben, amennyiben ez a helyzet tovább eszkalálódik. Azt gondolnám, hogy komoly változás lenne Irán politikai térképén, az viszont biztos, hogy amennyiben egy súlyos támadás éri Irán, ami akár emberéleteket követel, illetve gazdaságilag is egy újabb súlyos csapás mér az iráni társadalomra, újabb komoly tüntetés hullámok várhatóak.
Afganisztánban jelenleg a talibán uralkodik. Hogyan telnek a mindennapok ebben az államban?
Én nagyon nehéz kérdés Afganisztán kapcsán, hogy a rendelkezésre álló információk mennyire fedik le tulajdonképpen a valóságot, hiszen ugye a talibán nagyon súlyosan korlátozza ugye a médiaszabadságot az országban. Ennek ellenére azért nemzetközi hírügynökségek folyamatosan beszámolnak a társadalom mindennapjairól. Már nagyon sokszor is sokat beszéltünk, hogy a nők és a lányok helyzete, az oktatás helyzete a súlyos, de nagyon fontos kiemelni, hogy a gazdasági helyzet Afganisztánban az gyakorlatilag a nemzetközi segélyek egyrészének megszűnésével, illetve gyakorlatilag az ópiumtermesztés megszüntetésével nagyon sok háztartás megélhetéssel forog kockán. Afganisztánban a mindennapok azok gazdasági és megélhetési nehézségek mellett állnak. Kiemelve azt, hogy az elmúlt 3 évben többször történt komoly természeti katasztrófa az országban, villámárvizek, földrengések, amik tovább súlyosbították a helyzetet. Ennek mentén nagyon fontos azt is kiemelni, hogy az ország jelentős része továbbra is vidéki területeken él, amit az elmúlt évtizedekben nem fejlesztettek infrastruktúrálisan, így ezek a természeti események, illetve a megélhetési források elvesztése az afgán társadalom jelentős részét a szegénységi küszöb alá taszította gyakorlatilag. Itt emelném ki ugye az ópiumtermesztést, mártermesztésnek a betiltását 2022. áprilisában. Gyakorlatilag a háztartások jelentős részének adott megélhetési forrást Afganisztánban. A GDP legalább 10%-át biztosította, habár a gazdák megpróbáltak áttérni más takarmánynövények termesztésére, ebből nem rendelkeznek megfelelő erőforrásokkal. Az ország jelentős részén megkezdődött egyfajta belső elvándorlás is, illetve nagyon sokan próbáltak meg akár Pakisztán felé elmozdulni és munkát vállalni. Ez azonban ugye a pakisztáni kormány által bevezetett migránsokra vonatkozó deportálási és határellenőrzési intézkedések mentén egyre nehezebbé vált az afgán lakosság számára.
A talibán vallási okokból tiltja az ópiumtermelést?
Így van, vallási okokra vezethető vissza. A talibán egy nagyon erős korlátozó intézkedés vezetett be ugye a kábítószer termelés és kábítószer fogyasztás ellen Afganisztánban. Megnyitottak több száz elvonó intézetet gyakorlatilag, ahol erőszakkal és kevésbé modern orvosi eszközökkel próbálják a függő kábítószerfogyasztókat elrettenteni, vagy hát leszoktatni a kábítószerfogyasztásról. De egyébként a globális ópiumkeresletben is látszik ez a visszaesés, hogy Afganisztán bevezette ezt a tilalmat. Azonban több sajtó hír is vonatkozott arra, hogy a térségben más országokban próbálják ezt a keresletet biztosítani. Így merült fel például egyébként Tadzsikisztán a globális térképen, mint egy lehetséges új opiumtermelő hatalom.
A múlt héten jelent meg az a hír, hogy az albán fővárosban, Tiránában terveznek egy iszlám Vatikánt, ami egy kis területen létező miniállam lenne, és az iszlám vallás követőit fogná egybe. Van ennek realitása a jelen helyzetben?
A bektasi rendről van szó, amit még gyakorlatilag az 1200-es években alapítottak Törökországban, most már ugye működik központjuk Albániában is. Ez az iszlám síta ágához tartozó rend egyébként. Ez egy jogilag nagyon nehéz ügy, hogy van-e lehetőség egy ilyen új miniállam létrehozására, viszont ugye az albán miniszterelnök azt vallja, hogy ez előmozdítaná ugye az országukban a vallási toleranciát. Egyelőre nem látjuk, hogy ez megvalósulhat-e. Ellentétes visszhangokat látott ki ez egyébként Albániában is.
Elképzelhető olyan forgatókönyv, hogy követnék a muszlimok egy ilyen államnak a létrehozását, aztán pedig a működését, tehát mellé állnának?
Ez abszolút elképzelhető. Ugyanakkor, ha bár ugye dolgoznak a törvényjavaslaton, és ennek a kidolgozása az most jelenleg zajlik, végül ugye ezt az albán parlamentnek kell elfogadnia, ott viszont azért felvethet politikai és jogi aggályokat még itt a vallási kérdésen túl ennek a szuverén államnak, országrésznek a létrehozása Albániában.
Köszönöm a figyelmüket! Reggeli Monitor természetesen holnap is lesz, méghozzá 6:30 kezdéssel, de részletes hír összefoglaló azért ma még lesz, méghozzá délután 5 órakor. Köszönöm a figyelmüket, Péli Nagykatát hallották.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-től a Trend FM-en.